Sziasztok, Babik Edit vagyok. Mit tehetünk a munkahelyünkön, vagy éppen magánemberként, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben? Vendégemmel a wellbeingről, a jól létről beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban dr. Toldi Anna, a wellbeing szakértőt, a Work for Humans ügyvezetőjét.
Üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy nem is olyan régen egy interjúban a mostanában nagyon népszerű történész és filozófus Yuval Harari arról beszélt, hogy elvesztettük a kapcsolatot saját testünkkel, az érzékeléseinkkel, és egyáltalán a befelé figyeléssel. Sokkal jobban fókuszálunk külső dolgokra, leginkább a képernyőre, ami lehet a televízió, a monitor előttünk, a munkahelyünkön, vagy éppen a mobiltelefonunk, és megjegyezte, hogy újra kapcsolatba kellene lépni saját magunkkal, jobban kellene befele figyelnünk, mert hogy sokkal otthonosabban éreznénk magunkat ebben a világban. Gondolom, hogy egyetért Harari szavaival.
Igen, abszolút egyetértek vele. Azért is, mert ugye mi munkai wellbeinggel foglalkozunk, de ebben ugye benne van minden, amit a wellbeingnek tudnia kellene, azaz a jólétnek tudnia kellene ebben a társadalomban. És a jólét egyébként úgy van megfogalmazva, vagy úgy tudjuk a legegyszerűbben bemutatni a hallgatóknak, hogy jól érzem magam, és közben a testemben is jól tudok funkcionálni és működni. Ez az egyik legegyszerűbb megfogalmazása magának a wellbeingnek, de ugye ebben benne van az, hogy a mai fejnehéz világban nagyon sokat gondolkodunk, nagyon sokat ötletelünk, folyamatosan a digitális eszközök előtt vagyunk, és ez elviszi a figyelmünket, és ez a fejnehézség elviszi a figyelmünket nem csak a körülöttünk zajló történésekről, hanem arról is, hogy mi hogy vagyunk a testünkben, és mennyire jól működik ez a test, aminek egyébként ki kellene szolgálnia a gondolkodásunkat, a fejünket is, és a pszichénket is, ahhoz, hogy legyen egy teljes egészségünk.
Arra van valami magyarázat, hogy miért került most ennyire fókuszba a wellbeing téma? Miért most került fókuszba?
Hát azt hiszem, hogy nem vagyunk jól. És nem csak én gondolom ezt, és nem csak én látom ezt így magam körül, illetve azoknál a munkahelyeknél, ahol dolgozunk, hanem az európai felmérések is azt mutatják, hogy nem vagyunk jól. Az Európai Uniós első helyeken vagyunk sajnos a rákos megbetegedésekben, az elhízás mértékében is mi vagyunk a csúcstartók sajnos az Európai Unióban, és a világ viszonylatban is negyedikek vagyunk. És emellett számos munkai felmérésben tapasztaltuk azt, akár az Euróbarométer vagy az SNR felmérésekben, hogy a munkahelyen is ilyen rendkívül magas stresszt élünk meg a többi országhoz képest itt Magyarországon, és ennek az egyik összetevője lehet az, hogy nálunk az időkényszer az jóval jelentősebb, mint az összes többi országban, illetve a fáradtság, a kimerültség érzete az, ami jelentősen megnövekedett például a COVID időszak közben és után.
Ez az időkényszer mit jelent pontosan? Azt hiszem, hogy nagyon jól érezzük a bőrünkön, tehát kicsit álnaív a kérdés, de vajon miért különbözünk mi ennyire a világ másik pontján?
Hát ez egy jó kérdés, és erre én sem tudom megadni egyébként a választ, de sokkal gyorsabban és pörgősebben szeretnénk megoldani dolgokat, jóval többet is dolgozunk, vagy esetleg túlórázunk is a nyugati országokhoz képest, és ebben a pörgetettségben, ebben a hajszoltságban nem a nyugalmunkat tudjuk megélni, hanem az, hogy jelentős stresszterheltségünk van.
A munkához való hozzáállásunk nem jó?
Ez is lehetséges.
Vagy egyébként túl jó?
Igen, hát erre a felmérések nem teljes mértékben térnek ki, bár vizsgálják azt, hogy mik azok a tényezők, amik hozzáadnak ehhez a stresszterheltséghez, és amit én ezekből a felmérésekből kivettem, és szerintem ez egy nagyon fontos szempont, hogy a visszajelzés kultúránk nagyon gyenge, és nagyon keveset beszélgetünk arról, hogy mik azok a stressz tényezők, amik kedvezőtlenül befolyásolják az egészségünket, vagy a mindennapjainkat, és nem merjük felvetni ezeket a témákat, sem az otthonunkban, sem pedig a munkahelyünkön.
Ebből azt vonom le, hogy minden a kommunikációra vezethető vissza, vagy legalábbis nagy része.
Ez egy nagyon fontos tényező, igen. A másik tényező talán a tudatosság lenne.
Hogyha a pszichológiai biztonságról beszélünk, mondjuk egy munkahelyen, de igaz ez bármely közösségben, akár a családban, akkor nagyon fontos, hogy szükségünk van erre a biztonságra, hiszen ebben a környezetben tudunk jól működni, ebben a környezetben tud a csapat kiemelkedően teljesíteni, tudni kell segítséget kérni a másiktól. Tulajdonképpen mit jelent egy ilyen pszichológiai biztonság, akár a munkahelyünkön, akár más közösségben?
Igen, még egyel visszább is mennék. Tehát, hogy először kell egy fizikai biztonság is egyébként a munkahelyeken, és ezt a biztonságot meg kell, hogy tudjuk élni. Amikor belépünk a munkahelyünkre, azt kell érezzük, hogy ez egy biztonságos tér, és egy kellemes tér, ahol szívesen ott vagyok, és jól érezhetem magamat. És emellett kell az is, hogy pszichológiailag is biztonságban érezzem magam. Pszichológiai biztonság alatt azt értjük, hogy egy olyan légkör tudunk kialakítani, akár a magánéletünkben, akár a munkahelyen, ahol biztonságos kockázatot vállalni. Mit jelent az, hogy kockázatot vállalni? Az, hogy felmerünk szólalni, megmerjük osztani az aggályainkat, az ötleteinket mások előtt, és nem félünk attól, hogy ott valamiféle bántalmazás ér bennünket, vagy retorzió, vagy lealacsonyító hozzászólásokat fogunk ezért kapni. És itt ugye nagyon fontos a vélemény különbségnek a kérdése, hogy kezeljük azt, hogy különböző vélemények és különböző típusú emberek vannak egy adott közösségben, hogyha azt tapasztaljuk, hogy meghallgatnak bennünket, hogy a különbözőségünk fontos lehet, és a különböző szempontok fontosak lehetnek egy adott közösségben, akár a munkahelyen, akár otthon, és utána képesek vagyunk ebből, vagy ezen felül kerekedve közös megoldásokat létrehozni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a közösség, amiben vagyunk, az egy pszichológiailag biztonságos közösség.
És ebben nagyon nagy szerepe lehet a vezetőnknek, a
főnökünknek. Abszolút mértékben. Sőt, ha a vezető meg tudja csillantani azt is, hogy neki is vannak nehézségei, neki is vannak nehéz pillanatai, és nem mindig tud prompt jó válaszokat adni kihívásokra, problémákra, akkor ebben megint csak megteremti azt a légkört, hogy aha, hát ő is ember, ő is ugyanolyanból van gyúrva, mint mi, és ez már önmagában segíti a pszichológiai biztonságot.
A hazai vezetők azok jellemzően hierarchikus szervezetben gondolkodnak, és így is működnek. Ezzel szemben a nemzetközi példákon azt látjuk, hogy sokkal inkább laposabbak a szervezetek. Tehát egészen másfajta kommunikáció, működés jellemez egy-egy céget.
Régebben azért sokkal hierarchikusabb szervezetek jöttek létre, de most ebben az új felállásban, ahol nagyon gyorsan kell döntéseket hozni, ahol az innovatív gondolatoknak a létrejöttének való sikertényezői lehetnek egy adott cégen belül, ott már nem lehet mindent egy kézben tartani, sőt, fel kell hatalmazni mindenkit is, hogy a saját területét, amit jobban lát egyébként, mint egy jóval feljebb ülő vezető, azt önmaga tudja alakítani, és ezt a szabadságot jó megadni. Ezt nyugaton, mert nagyon-nagyon sokan alkalmazzák, és látják ennek a hasznosságát, és azt hiszem, itt is azért elkezdtünk ebben az irányba gondolkodni. Az IT cégeknél nagyon gyakori, hogy laposabb szervezetben gondolkodnak, és inkább egymás melletti kapcsolatokban látják az erőt, akár kis sejteket hoznak létre, akiknek felhatalmazásuk van abban, hogy döntsenek, és azt hiszem, hogy egyre több mindenkinek kell ezt felismernie, hogy ebben erőnk van, és sikerünk van, és ezek nem gátló tényezők.
Említetted a fizikai teret. Nagyon fontos, hogy mi vesz bennünket körül egy munkahelyen. Mi mindent tehet egy munkaadó azért, hogy biztonságban érezhesse magát az ott dolgozó munkavállaló, vagy hogy jobban érezhesse magát?
A munkakörnyezet egyébként a well-being területek között az legalapabb előfeltétel, amit meg kell, hogy teremtsünk, hiszen azt érezhetjük és tudhatjuk, hogy a környezet befolyásolja a viselkedésünket, befolyásolja azt is, hogy tudunk az adott környezetben működni. És ha mi olyan biztonságos feltételeket teremtünk, ahol nincsenek veszélyek, és támogatja a munkavégzésünket, akkor szívesebben vagyunk ezen a munkahelyen. De tovább mennék, hiszen ugye most itt a COVID időszak alatt feljött az a téma is, hogy megyünk majd vissza a munkahelyre, mikor kényszerű otthoni munkavégzésben voltunk, és ugye nagyon sokan próbálják visszacsalogatni a munkavállalókat is a munkahelyre, vagy lehet, hogy egyénként mi is azt gondoljuk, hogy hát nem szívesen megyek vissza a munkahelyre, és nagyon keveset gondolkodunk azon amúgy, hogy miért. Valóban olyan csalogató a munkahely, ahol szívesen vagyunk, valóban támogatja a munkavégzésünket, a tevékenységünket, az a környezet, ahol vagyunk. tudatosan alakították ezt ki, vagy csak nagyjából is szempontok voltak, amik adottak voltak az alapításnál, illetve a létrehozásnál. Ha ezek tudatosan vannak kialakítva, és megnézik azt, hogy milyen tevékenységhez, milyen munkakörnyezetet kell kialakítani, hogy az támogassa az emberek jóllétét és a tevékenységet is, akkor azt lehet mondani, hogy az emberek általában jól érzik magukat ezen a munkahelyen.
Tudunk-e konkrét jó példákat mondani, hogy mivel teheti a munkáltató örömtelibbé a munkahelyen töltött idő?
Milyen a levegő minősége, mennyire tisztított az a víz, amit esetleg minden nap iszunk, és ez mennyire segíti az egészségünket, milyenek a munkaterek, mennyire mondjuk, ha irodában vagyunk, mennyire segítik egyébként a mozgást is, mert maga a munkatér képes rávenni bennünket arra is, hogy többet mozogjunk, és ugye most egyébként is az irodai munkavégzésnél nagyon jellemző az, hogy inaktivitás van, keveset mozgunk, és ahhoz, hogy jól működhessen például az agyunk, ahhoz kell az is, hogy a testünket is megmozgassuk, és az táplálja így az egész egészségünket, és ezen keresztül egyébként például jobban is tudunk teljesíteni. De számos ilyen szempont van például ezekben az egészségesebb, vagy jól létre tervezett épületeknél, amit figyelembe vesznek, ez egy teljes keretrendszer, és ezáltal azt érezhetjük a végén, mint végeredményként, hogy igen, itt szívesen vagyunk, és támogatja az egészségünket ez a munkakörnyezet.
Mivel tudjuk motiválni a dolgozókat arra, hogy mozogjanak egy irodai környezetben?
Számos cégnél létezik már irodai torna. Megvizsgálják azt például, hogy hátfájósoknak az aránya milyen a cégen belül, és akkor lehet, hogy gerinctornát hoznak be, mint megoldást. Lehetséges az, hogy inkább a stresszel szeretnének foglalkozni, és azt valahogy kidolgozni magukból az emberek, és akkor lehet, hogy egy jógát választanak. De akár megfigyelhetjük azt is, hogy maga a munkakörnyezetet alakítják úgy át, hogy vonzó legyen az a mozgás szempontjából is. Tehát lehet, hogy egy nagyon impozáns központi lépcsőt terveznek meg a cég szintjei között, és akkor már a lift helyett ezt a lépcsőt tudjuk használni, akár feliratokat is fel tudunk tenni, és avval motiválni embereket, hogy ha a lift helyett például a lépcsőt használod, mennyivel több kilokalóriát tudsz elégetni, és mennyivel több lépést tudsz beletenni a mindennapodba. Aztán vannak, akik már avval foglalkoznak, hogy lehet még több mozgást úgy bele is tenni, hogy nem ülő meetingünk van, hanem akár egy kimegyünk az iroda környékére, és ketten, hárman, négyen egy járó meetingben beszéljük meg a dolgainkat, főként, hogyha jó idő van természetesen. Aztán az állítható magasságú asztalokat is már behozzuk a munkahelyre, bizonyos helyekre leteszik, és lehet választani azt is, hogy változtassuk az ülő és az álló tevékenységet, de akár már olyan közösségi tereket is létrehoznak, amik vonzóak, és oda el tudunk menni, ott találkozni tudunk más kollégákkal, beszélgetni tudunk, és ez is arra sarkal bennünket, hogy egy kicsit meghekkeljük az ülést, ne egyfolytában üljünk, hiszen ez nem jó nekünk, hanem újra felálljunk, átmozgassuk magunkat, legyen vérkeringésünk, és ezzel támogassuk az agyunkat, mert nem tudom, hogy ezt tudjuk-e, de hogy nem tudunk koncentrálni 30 percnél tovább mély munkába, nem tudunk benne lenni úgy, hogy ne kövessünk el hibákat, ehhez fel kell állnunk, újra át kell mozgatni magunkat, a vérkeringésünket felpesdíteni, hogy ezt támogatni tudja a szellemi teljesítményünket is.
Beszéltünk a fizikai környezetről, de a well-being-et, azt, hogy jól érezzük magunkat egy ilyen közösségben, sok minden mással is tudjuk támogatni, például mivel?
A well-being-nek ugye több területe van, az egyik a pszichés well-being, a másik a szociális well-being, tehát a kapcsolatainknak a minősége, és hogyha erre az oldalra térünk rá, akkor ott megfigyelhetjük azt, hogy a munkavégzés önmagában befolyásolja azt, ahogy érezzük magunkat, illetve amilyen az egészségünk. Ha irodai munkavégzésről beszélünk például, akkor ott általánosságban látjuk azt, hogy a kockázatok, azok az maga az inaktivitás, tehát az ülő munkavégzés, illetve a képernyő előtti munkavégzés. És érdemes a digitális egyensúlyra is hangsúlyt fektetni, akár egy munkahelyen belül is, hogy mit jelent az, hogy multitasking, tehát, hogy túl sok mindent próbálunk egyszerre megoldani, és ebben az esetben nem tudunk mindegyikre olyan maximálisan jól figyelni, hogy hibákat például ne kövessünk el, és itt a digitális egyensúlyra is törekedhetünk a cégen belül, és gondolkodhatunk azon, de egyébként egyénként is, hogy tudunk egy-egy munkára kifejezetten koncentrálni, és nem több felé megosztani a figyelmünket, hiszen ebben az esetben egyébként is szellemi túlterhelésbe megyünk egyrészről, másrészről meg valószínű a teljesítményünk sem lesz olyan, mint amit akkor tudnánk leadni, amikor egy valamire jobban figyelünk.
Ebben a multitaskingban egyébként azt mondják, a nők erősebbek, de hogyan tudjuk akkor őket segíteni, konkrétan milyen példákkal tudjuk valamilyen módon leszűkíteni ezt a szórt figyelmet?
Hát ezt a szórt figyelmet mindenképp onnan kell megközelítenünk, hogy mik a mi elvárásaink a munkahelyen. Hogyha azok az elvárásaink, hogy minél gyorsabban valamin legyünk túl, és valamilyen módon oldjuk meg, akkor nyilván egyébként is beledobáljuk magunkat abba, hogy multitasking legyen. De hogyha ki tudjuk fejezni az értékeinket, tehát nekünk az érték, hogy minőségi munka legyen, hogy keveset hibázzunk, és az ügyfeleink számára olyan minőségi termékeket és megoldásokat adjunk, ami tényleg a minőséget is jelenti, akkor el tudunk indulni erről az érték oldalról, ezt már ki tudjuk fejezni, és onnantól kezdve át tudjuk alakítani a napi munkavégzésünket is ebbe az irányba. És lehet, hogy meg tudunk határozni bizonyos csoportoknak olyan napokat, amikor ők mély munkavégzésben vannak, és a mély munkavégzést lehet, hogy nem benne az irodában teszik meg, hanem már az otthoni munkavégzésben, és lehetnek olyan irodák is, akik azt mondják, hogy ebben az irodában, vagy ebben a munkakörben, ekkor és ekkor van olyan szabadidő, amikor tudunk egymással beszélgetni, ezen az időn kívül viszont olyan mély munkákat végzünk, és akár be is tesszük ezt a naptárunkba, és kifejezetten kiírjuk, hogy itt mély munkavégzés történik, és nem közösségi munkavégzés, amikor valójában be tudjuk iktatni ezeket a fontos szempontokat a napunkba.
Nagyon sok helyről hallottam már, hogy well-being nagyköveteket vagy mentorokat képeznek ki, és nem feltétlenül a cég HR-es kollégája vagy a munkavédelmi kollega vállalja föl ezt a szerepet, hanem sokszor olyan, akiben van egy kis altruizmus, vagy az átlagosnál egy kicsit több altruizmus. Segítheti egy ilyen munkatárs alulról vagy oldalról a vezetőknek a munkáját?
Abszolút segítheti, hiszen ő lesz majd a képviselője ennek a területnek, de azt azért így nem javaslom, hogy ezt valaki egyedül csinálja, ezt minden esetben csapatban kell csinálni, és mindenféle a munkavállalói szintről kell, hogy képviseljék ebben a csapatmunkában az emberek ezt az értékrendet, és utána ezt az értékrendet kell elteríteni az egész szervezeten belül. Én is azt tapasztalom, így a képzésünkre is mindenféle területről jönnek, nem csak a HR területről, és nem csak a munkavédelmi területekről, de akár marketing területről is voltak már, akik úgy gondolták, hogy ezt a területet el szeretnék indítani, és meg szeretnék mutatni a cégen belül, hogy milyen értékeket tud teremteni egy vállalat számára, és igazából a legfontosabb tényező, én azt gondolom, ebben az, hogy ne egyedül csináljuk. Tehát még hogyha olyan ambíciók is vannak bennünk, hogy megváltjuk a világot, egyedül ebben a témában nem lehet megváltani, mert önmagában egy nagyon széles körű téma, tehát a well-being nagyon-nagyon sok tudományos területet is felölel, és nagyon sok tudományos terület összekapcsolódásából hozza azokat az eredményeket, amit a munkahelyeken is fel tudunk használni. Másrésztről pedig, hogyha nincs vált vezetői példamutatás, és nincsenek bizonyos szintekről behozva olyan kollégák, akikkel együtt tudunk dolgozni, akkor ez nagyon-nagyon hosszú ideig tart, míg kinövi magát.
Említette Anna, hogy sok helyről érkeznek ezekre a képzésekre tanítványok. Hoztak-e esetleg olyan jó példákat, ötleteket, tippeket, ami esetleg korábban önöknek nem jutott eszébe, de azt gondolják, hogy érdemes beépíteni a mindennapi gyakorlatba. Én most arra gondolok, hogy egy korábbi munkahelyemen volt, hogy reggel egy almát találtam az asztalon, és ez egy kedves üzenet volt, és nyilván arra ösztönzött, hogy fogyasszam el, és már jobban indult a napom. Vagy egy kollega, aki a számítógépemet javította előző este, az egy posztitot ott hagyott valami jópofa rajzzal, és akkor megint másképp indult a napom.
Hát nagyon sokféle ötletet behoznak egyébként erre a képzésre. érzésre, és igazából ami engem nagyon feltűzel ebben a témában, az az, hogy ahányan vagyunk, annyi féleképpen látjuk ezt a területet, és mindannyian behozzuk így a személyiségünket, vagy akár a tevékenységi körünket a munkahelyre, és itt azért már látható az, hogy nagyon sokan például fizikai munkahelyen azon gondolkodnak, hogy hogy lehet a mozgásszervi kockázatokat megelőzni, és akár ízületvédelmi programokat indítanak el, fontosnak tartják az ergonómiát, hogy ahogy mi együtt dolgozunk a gépekkel, amilyen a gépek kialakítása, az már ne befolyásolja negatívan például a mozgásszervrendszeri egészségünket, de lehet azt is látni, hogy milyen sokan játékosan képzelik el ezeket a területeket, akár stressz menedzsment oldalról is inkább játékosan próbálják bevinni, hiszen nem csak olyan kőkemény szakmai oldalról szeretnék ezt megközelíteni, hanem hogy ezekben a folyamatokban jól is érezzük magunkat, és akár kihívásokkal indítanak például egy ilyen programot, ahol közösen akarnak abba változtatni, például a kommunikációs stílusuk milyen, és egy pozitívabb kommunikációs hangulatot üssenek meg, de vannak, akik közösen próbálnak abban változtatni, hogy a mozgásszegény életmódon, hogy legyünk úrre, és próbáljunk meg megoldásokat találni a munkahelyen is. Vannak, akik közösen bringáznak a munkahelyre, legalább egy akciónapot csinálnak. Vannak, akik mozgásos kihívásokat csinálnak, és akár 3 héten keresztül gyűjtik a pontokat aktivitásokban. Megmutatják azt, hogy ha nem mozogtunk itt a téli időszakban például a hideg miatt túl sokat odakint, akkor most már igenis bele lehet ebbe állni, és a mozgást vissza lehet csempészni az életünkbe, akár úgy is, hogy most állunk éppen fel a kanapéról.
Hát ha felállni most nem is fogunk a kanapéról, de rövid zene után innen folytatjuk a beszélgetést dr. Toldi Annával.